viszony az már annyira nincsen meg. Ez most jelen helyzetben azt mondom, hogy én körülbelül onnan datálom ezt a dolgot, hogy amióta ők észrevették, hogy ugyanazokat a zenéket hallgatjuk, ugyanazokat a filmeket nézzük meg, ugyanazt csináljuk az interneten, a Facebookon, amit tudom én micsodán, észrevették, hogy én is ember vagyok. Ez amikor én voltam diák, akkor ez még kicsit jobban elkülönült egymástól. Most ma már valahogyan, hogy nem így, mi sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, tehát nincs meg az a távolság, tehát tudunk beszélni.
Szerintem el kell, hogy szomorítsalak, tanár úr. Majd, ha 50 éves leszel tanárként, akkor pontosan ugyanazt fogod érezni, mint amit te éreztél a te korosztályoddal. Nyilván a régebbi tanár-diák viszonyban is volt olyan korosztályi kapcsolat, ahol úgy érezték, hogy ugyanaz a helyzet. De volt, én átéltem, az én középiskolai tanulmányaimban voltak olyan tanárok, akikkel ilyen viszonyban voltunk, és természetesen voltak olyanok, akik szóba nem jönnének ma, hogy a Facebookon ugyanazt csinálják, mint a diákok.
Ez természetesnek tartom, hogy bizonyos kor fölött ez megvan. Tehát az, hogy amikor 50 éves vagyok, akkor nem szeretném ugyanazt csinálni, mint most, hiszen mondjuk azt, hogy most fogom és elmegyek és kimegyek frisbizni a diákeimmal a parkba, vagy mondjuk mit tudom én.
Ezt szeretnéd 50 évesen is, csak nem fog menni.
Ezt nem fogom tudni, egyrészt mert infantilissá válok, hogyha ezeket csinálom 50 évesen, mint amit most 30 évesen. Tehát ez nem fog így működni. Viszont most jelen helyzetben talán ezeknek a dolgoknak köszönhetően is sokkal közelebb vagyok a diákimhoz. Voltak nekem is 30 éves tanáraim, és egyáltalán nem éreztem ezt a fajta közvetlenséget, ami vagy közös érdeklődést inkább azt mondanám. Tehát sokkal inkább az van, hogy most közös fókusz van, közös terület, és ez sokkal közelebb tudja hozni a tanárt és a diákot. És ami nagyon érdekes, hogy viszont ez magával hozza azt is, és most megtalál elkanyarodtunk a témától, hogy nincs már viszont meg a diákokban az a fajta tisztelet a tanárok iránt, mint ami a mi időnkben megvolt. Tehát az, hogy a saját osztályomba be kellett azt vezetnem, 9. osztályba, hogy minden egyes káromkodásért fekvőtámaszt csinálnak. És ez azt jelentette, ami számomra felfoghatatlan volt, és teljesen hihetetlen volt, hogy matek óra közepén volt, hogy 3 ember csinált egyszerre fekvőtámaszt. Ez azt jelenti, hogy matek órán a diák a tanár szeme előtt káromkodott. Tehát egy teljesen elképesztő dolog. Tehát én meg nem mertem volna szólalni az én tanáraim előtt. Tehát ez magával hozta ezt is. Viszont ugye visszakanyarodva ahhoz, így viszont amikor sétáltunk, akkor egy messze közvetlenebb beszélgetés tudott kialakulni ebből fakadóan is.
Én azt gondolom, hogy annak, hogy valaki korban közelebb áll a diákjaihoz, az a mérhetetlen előnye is van, hogy bátrabban belevág olyan dolgokba, a korából adódóan, amit esetleg már egy középkorú, vagy egy a pályája végén járó tanár nehezebben vállal fel. És pont ennek a kezdeményezésnek, aminek apropóján itt ülünk, kapcsán derült ki, hogy ez egy nagyon bátor döntés volt. Tehát idehozni ezt az osztályt a kórházba, és megcsinálni azt, amit még eddig senki. Tehát ahhoz kell egy olyan mentalitás, és egy olyan fajta kapcsolat, ami azt hiszem, hogy a korából és a diákeihoz való viszonyból adódóan sikeres volt. És azt is hiszem, hogy szülőként is elhitte és elhitette a diákjaival azt, hogy ennek milyen határtalan, fontos hozadéka van egy gyerek, meg egy kórházban gyógyuló gyerek szempontjából. Be kell, hogy valljam, hogy a kezdeti próbálkozásoknál még nem kerültek bele a sűrűjébe. Tehát a kórház ennél sokkal veszélyesebb és sokkal megrázóbb élmény, mint amiben eddig részük volt. De nekünk az a célunk, hogy senki se sérüljön ebben a helyzetben, ebben a kezdeményezésben. Tehát mindenki számára egy örömteli esemény legyen ez a meseolvasás. Annak is, aki adja, és annak is, aki kapja. De a gyerekkórházban vannak olyan helyzetek, és vannak olyan esetek, ahol már csak kellő rutinnal fértezve lehet ezt a feladatot felvállalni. Említettem már, hogy mi nem csak a testüket gyógyítjuk a gyerekeknek, hanem a lelküket is. Ez a Heinpál kórházban egy tradíció. Ugye mi Menheinek alakultunk a 1902-3-as évben, tehát egy árva gyerek menhely volt, amiből aztán kinőtt az elmúlt 100 évben egy gyerekkórház. És valahogy ez a menhely jelleg, ez a gyerekeken való segítés, meg a teljes odafordulás, ez úgy megmaradt a kórházban. Nem mesélem el a történetét, bár ez is megér egy műsort, egy másik azt műsor gondolom. Majd. Nagyon izgalmas. Viszont maradtak, és mindig is voltak olyan emberek, akik nem operáltak, meg nem a manduláját vették ki, meg nem szaptak, vartak, meg mindenféle gyógyító tevékenységet végeztek, hanem azért voltak ott, hogy a gyerek, amikor éppen nem gyógyul, meg nem történik vele valami, akkor gyerek lehessen. Ilyen az óvodapedagógus, akivel találkoztak a szervezők is, és a résztvevők is, vannak tanáraink, tanítóink, bohóc doktoraink, időről időre megjelennek, például a KNTH segítségével nálunk énekesek, színházak, táncosok, játékok, és így
de
tovább.
Most már nagyon sokan, tehát már nem csak ez a cég csinál ilyen társadalmi felelősségvállalást, nagyon sokan segítik a gyerekgyógyítást.
Igen, de ezeket modulálni kell, ezeket a segítőket.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ezeket a nagyon-nagyon jó és segítő szándékú felajánlásokat olyan módon lehet behozni egy gyerekgyógyító intézetbe, vagy intézménybe, hogy azoknak a szakmai előírásoknak és azoknak a funkcióknak, amiről itt például beszéltem pont a védelem kapcsán, a segítői legyenek, hogy mindig legyen egy olyan szakmai támogatói kör, aki ezeket a kezdeményezéseket beletereli a kórház életébe.
Ezt akartam kérdezni épp az előbb, hogy ezeket a beteg gyerekeket felkészítik erre, hogy itt most jön valaki, és
természetesen igen.
Tehát, hogy fölöltöztethetik ünneplőbe a ruhájukat, meg a lelküket?
Hát, mint a kis nem herceg, a ruhájukat, igen, ez a jöttödre várva, igen. Már ünneplőbe öltöztettem a lelkem, igen. Tehát, hogyha tudjuk, hogy jönnek, és mi tudjuk, igen. Hogy jönnek, akkor őket megpróbáljuk erre felkészíteni, sőt, szakmai érvek alapján még ki is választjuk azokat, akinek leginkább kell ez a segítség, vagy akinek az állapotában akkor éppen nem segítene, hogyha valaki ebbe az intim légkörbe, amiről itt már volt szó, kívülről belegyalogol. Tehát van, akit el kell dugni, és békén kell hagyni, mert azzal teszünk jót aznap neki, és van, akit ki kell robbantani abból a helyzetből, és ezzel segítjük az ő munkáját. Erre nekünk vannak szakembereink, és amikor mondtam, hogy megpróbáljuk irányítani a segítőket, akkor ezeknek a szakembereknek a segítségét vesszük figyelembe ilyenkor.
Elképzelem, hogy rá kell beszélni a gyógyítókat, akiknek nem dolguk a gyerekek lelkével foglalkozni, hanem a testi gyógyítása feladatuk. Rá kell beszélni, hogy majd most jönnek, hogy küldjetek gyereket, hogy
nem, igazából nem kell rábeszélni őket, tehát ők maguk ezt egészen pontosan tudják, hogy ez az ő munkájukat segíti és kiegészíti. Szervezni inkább azt kell, hogy a gyógyító munkának a menetébe ezek bele tudjanak illeszkedni. Tehát amikor vizsgálat van, meg vizit van, meg beavatkozás van, meg megy a kórházba,
az üzembe,
hierarchikus verklibel, akkor ezt semmilyen szempontból ne akasszuk meg, és a gyerek meg legyen ott. Tehát azt nem lehet mondani egy gyógyító orvosnak, hogy most éppen ne küld a röntgenbe, mert most itt van a meseolvasó, hanem azt kell mondani a meseolvasónak, hogy bocsánat, de most ennek a gyereknek fel kell állni, el kell menni, gyógyszer kell, ez kell, az kell, amaz kell. Tehát azoknak kell sajnos alkalmazkodni, vagy hát azt gondolom, hogy eddig nem okozott ez problémát, akik ezeket a tevékenységeket nekünk segítve felvállalják.
Gyuri, most téged foglak megszólítani. Egyrészt, miközben itt beszélgettünk, elővettél egy Harry Potter kötetet, és mutattad, hogy be vannak jelölve, hogy hol tartotok bizonyos évszámok. Ezek nem maiak.
Én azt reméltem, hogy ma többet lesz szó a meséről, és kevesebbet a kórházról, mert hozzám nem véletlenül közelebb áll az egész mesélés, mint a gyógyítás. És arra hoztam magammal mindenféle példákat, meg egyebeket, csak hát nem ebbe az irányba ment a beszélgetés. Nekem most 15 éves a fiam. Ugye 2-3 évesen az ember szájból, szemből, vagy hogy volt nálatok?
Igen, szemből.
Szemből, vagy fejből mesél. És aztán jön egy olyan időszak, amikor a gyerek még nem tud olvasni, de már azt igényelni, amit az ő korosztálya hall a többiektől, tehát ami már a levegőben lóg. Úgyhogy mi Harry Potterrel kezdtük el a mesekönyvből való olvasást. És az a fantasztikus helyzet történt, hogy amikor a második-harmadik fejezeten túl voltunk, akkor azt mondta a fiam, 5 éves volt talán, vagy 6, akkor kapta az első számítógépet, ott volt a szobájában, már ott játszott mindenféle hang felvevő és maceráló programokkal, és azt találta ki, hogy vegyük föl az esti mesélést. Vegyük föl számítógépre, hiszen 1000 hely van a számítógépen, úgyis ott a mikrofon nem túl bonyolult. Mert, és hát ez egy hihetetlen gondolat volt számomra is, mert ő úgy szeretné majd a saját gyerekének, hogy én meséljem, tehát a nagypapa meséljen a unokájának majd a számítógépről, úgyhogy időnként majd ő is belemesél egy kicsit. Tehát be kellett jelölnünk a Harry Potter könyvben, mutatom, itt van a kezemben, a könyvbe hoztam. A hallgatóknak mondom, hogy tudják, hogy be van jelölve a könyvben, hogy innentől mesél majd a nagypapa, és akkor valahol véget ér, onnantól fog mesélni az én Ádám fiam. Lehet, hogy nem elég izgalmasan meséltem el, de én azt gondolom, hogy ha semmi más nem történt az életemben, és semmi más nem marad az utókor számára, csak az a mesélés, amit a fiammal bonyolítottam, akkor is megérintett az örökké valóság ezzel az ötlettel, amit ő talált ki 5 évesen. Hihetetlen élmény volt. Úgyhogy nekünk több évre való Harry Potter felvételünk van, amiből hoztam néhányat, egy keveset, hogyha van kedvetek, akkor szívesen mutatok belőle, és azt gondolom, hogy az otthoni mesélésnek a hangulatát, az otthoni mesélésnek a funkcióit, vagy azokat a hihetetlen izgalmakat, amiket az ember át tud élni nem beteg gyerekkel, egészségesen, boldogan, amikor a gyerek is várja, és én is várom már, hogy végre leüljünk és mesélhessem tovább azt a történetet, azok kiderülnek ebből. Hallgassunk mesét az én előadásomban? Vagy beszélgessünk róla?
Hát hallgassunk erre. Mindenképpen hallgassunk.
De én hagyd kérdezzem meg, Zsolt, van neked valaki családtagod, akinek tudnál mesélni?
Hát az az igazság, hogy sajnos nincs, mivel nekem egy idősebb bátyám van csak, úgyhogy ezzel várnom kell majd a saját család alapításomig.
Uh-huh. Nagyszülők?
Mármint, hogy nekik meséljek?
Nem rossz ötlet.
Nem meséltem még nagyszüleimnek, lehet, hogy nehéz lenne, mert magyar szakos tanárok voltak az egyik az egyetemen, is lehet, hogy